Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Jelentős átalakulás kezdődött meg az egészségügyi irányítás rendszerében az elmúlt hetekben. Létrejött az új önálló egészségügyi minisztérium, amely kiemelt figyelmet fordít a gyógyszerügyekre, mondta az egészségügyi minisztérium közigazgatási államtitkára Budapesten az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének szakmai konferenciáján. Ilku Lívia kiemelte, a terület irányítása közvetlenül a közigazgatási államtitkárhoz került. Bemutatkozásképpen hozzátette, hogy mély szakmai tapasztalatokkal rendelkezik, és korábban is ezen a szakterületen dolgozott. A gyógyszerügyek stratégiai jelentőségét jelzi az is, hogy önálló gyógyszerügyi hatóság felállításáról döntöttek, Országos Gyógyszerészeti Intézet néven. Alakul a finanszírozási környezet is, létrejön az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, felülvizsgálják a társadalombiztosítási ellátásba történő befogadás szabályrendszerét annak érdekében, hogy egyszerre legyen fenntartható, kiszámítható és a betegeknek a lehető legjobb hozzáférést biztosító, közölte az államtitkár. Stabil a Debreceni Egyetem klinikai központjában kezelt, a tiszaújvárosi robbanás helyszínéről ide szállított 4 sérült állapota. Ellátásuk szigorú szakmai felügyelet mellett folyamatosan zajlik, közölte az egyetem sajtóközpontja a távirati iroda érdeklődésére. Korábban azt írták, a tiszaújvárosi robbanás sérültjei közül 4 embert szállítottak, kiterjedt, súlyos, másodfokú égési sérülésekkel a Debreceni Egyetemi Égési Centrumba. 1 beteget lélegeztetni kellett, de miután állapota javult, megszüntették a lélegeztetését. A MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén a múlt héten pénteken reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben 1 ember meghalt, többen megsérültek. A katonák bíznak bennünk, látják, hogy amit a kampányban ígértünk, azt megvalósítjuk. Erről beszélt Ruszin Szendi Romulus, honvédelmi miniszter, az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának ülése után csütörtökön újságíróknak. A miniszter a leszerelésekre vonatkozó kérdésre elmondta, a katonák megvárták, milyen lesz az új honvédelmi vezetés, és az első intézkedések azt mutatják számukra, hogy érdemes tovább várni. Mint mondta, jelenleg 60 aktív leszerelési kérelem van bent, ez normális szám. A katonák bíznak bennünk, mondta, hozzátéve, folytatják a munkát és megvalósítják, amit a kampányban ígértek. A cél az, hogy újra jó legyen magyar katonának lenni, fogalmazott. A katonákra kell irányítani a figyelmet, változtatni kell a kiképzésükön, és világos pályaképet kell mutatni nekik, miközben a nemzetközi tapasztalatok alapján a válságok figyelembevételével kell folytatni a magyar honvédség fejlesztését. Számolt be terveiről a honvéd vezérkar főnökének jelölt Sándor Zsolt altábornagy a kinevezése előtti meghallgatásán az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának ülésén. Elmondta azt is, a megváltozott nemzetközi helyzetben újra kell értékelni az ország fenyegetettségét. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter május 19-én jelentette be, hogy Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel a honvéd vezérkar főnökének. A Honvédelmi és Rendészeti Bizottság ülésén Böröndi Gábor leváltásával kapcsolatos döntését azzal indokolta, hogy a vezérezredes több évtizedes pályafutása után méltán lett a honvéd vezérkar főnöke, de nem tudta megakadályozni azokat a jogszabályváltozásokat, amelyek oda vezettek, hogy ma alacsony a katonai morál, hozzátette. Böröndi Gábor vezetési stílusa nem egyezik az övével, és egyes az ország fegyveres védelmével kapcsolatos terveket is másként értékelnek. Végül az időjárásról. Pénteken az ország döntő részén fátyol felhős napos időre van kilátás. Emellett az északkeleti megyékben ismét gomoly felhők képződhetnek, de csapadék továbbra sem lesz. Az északi-északnyugati szél ismét nagyobb területen feltámad. Az északkeleti tájakon olykor erős széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Híreket hallottak.
Nézd lassan itt az éjszaka, vad álmok tágas otthona. Hazafelé napod elfut csendesen, de tiéd ez a pillanat, míg szürke buszod elhalad az elsuhanó ablakok előtt. És látsz ez ezer nagymamát, hogy gombolítja fonalát, fakó képek között tipek kedvesen. Majd elrepíti az álló, s a régi árnyas sétányok, a néma filmen nevet aprót sikkesen. Siess hát, nyisd gyorsan kaput, nyisd ki az álom kapuját, engedd be, időnk rohan eltelik. Zárd be az ajtót mögöttem, hajd ősz majd, hogy megjöttem. Dobd el a kulcsot, s ne keresd reggeli, ne keresd reggeli. Ó, reggeli. Nézd lassan, éjszaka, és végre eljutok haza. Magamban a város ezer képében. Elfogynak, mint a színek, és dobognak, mint a szívek, s betakar az éjtengerek kékében. És hát százezer nagymamát, hogy gombolítja fonalát, fakó képek között tipek kedvesen. Majd elrepíti az álom, s a régi árnyas sétányon, a néma filmen neve aprót sikkesen. Siess hát, nyisd gyorsan kaput, nyisd ki az álom kapuját, engedj be, időnk rohan el. Dobd el a kulcsot, s ne keresd reggeli, ne keresd reggeli, ó, reggeli. Nézd lassan itt az éjszaka, és végre eljutok haza. Magamban a város ezer képében. Fogynak, mint a színek, és dobognak, mint a szívek, s betakar az éjtengerek kékében.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
131 éves lesz idén az ELTE 5-ös kollégium. Ez a kollégium a bizalom alapkövén épült. Jelentette ki Eötvös Loránd a Gellért-hegyi épület avatásán mondott beszédében. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Horváth László egyetemi docens, a kollégium igazgatója, a kerengő vendége. A kollégium 1895. szeptember 21-i megnyitását több évtizedes szervezőmunka előzte meg. A jelenről nem lehet a múlt nélkül beszélni.
Nagyon tudatosan készítették elő az Eötvös József kollégium alapítását. A gondolat fogantatása és aztán a végső kivitelezés is Eötvös Loránthoz kötődik. A 19. század utolsó negyedében már egyértelmű volt, hogy óriási a hiány minőségi tanárokból szerte a történelmi Magyarországon, és Trefort Ágostonnal összefogva kezdtek gondolkodni abban, hogy valamiféle intézményt, akár bentlakásos internátust kellene fölállítani, hogy megfelelően tudjanak képezni a magyar középiskolák számára tudós tanárokat. Most megelőlegeztem már a jövőt, ez a fogalom, hogy tudós tanár, ugyanis majd később menet közben alakult ki.
Tulajdonképpen majdnem a kollégium megalapításával egy időben, tehát 1899-re teremtették meg a magyar középiskolai tanárképzés szervezeti kereteit. Ez kihatással volt a kollégium működésére is.
Mindvégig tulajdonképpen a kollégium története összefügg a tanárképzés, a idegen szóval élve, ugye a professzió fölépítésére és a képzések lehetőségére. Van a kollégium kötelékében, ha úgy mondhatom, a régi kollégisták között egy kiváló fiatal kutató, Garai Imre, aki nem csak a kollégium történetével foglalkozik és foglalkozott, és több monográfiát írt magyar és idegen nyelven is, hanem a középiskolai tanárképzési professzió alakulásáról is. És ő nagyon szépen kimutatja, hogy ezek az intézményi párhuzamosságok hogyan tudtak időlegesen egymáshoz is csiszolódni, alakulni. Tehát bizony az Eötvös kollégiumnak a fölállítása, a tudatos tanárképzés szerkezete vagy rendszerének a fölépítésével összefügg.
Említette a tudós tanároknak a nevelését, képzését. Valójában ez már az Eötvös kollégium alapításától kezdve képzési cél volt.
Úgy szoktak fogalmazni, és azt hiszem találó a kifejezés, hogy az Eötvös kollégium túlteljesítette a küldetését. Tehát a küldetése, hogy az előbb említettük, a jó középiskolai tanárok képzése volt. Ez azonban hamar kiderült, hogy nem áll meg itt, hiszen a jól megválogatott, kiváló tehetségű Eötvös kollégisták közül nagyon sokan természetesen középiskolákba kerültek, de hát a tehetségnek köszönhetően, ha úgy tetszik, többre is vihették, és vitték is, akár kutatók, egyetemi oktatók, akadémikusok lettek belőlük. Az első 50 év végén készült statisztika nagyon beszédes. Abból látszik, hogy néhány számot idézek csak föl, 400 középiskolai tanárt adott a hazának a kollégium, akik valóban elmentek és tanítottak. A másik végpontot, ha tekintjük, 44 akadémikust, és közte pedig sorolhatnánk, hogy hány egyetemi oktatót, kutatót, az államigazgatásban résztvevő képzett ember. Tehát ha úgy tetszik, a magyar szellemi elitnek egy jelentős hányadát képezte és adta a kollégium.
Már a 19. század végén vagy a 20. század elején is a tudós tanárképzésben nagy jelentősége volt a tudós tanárok, tudós professzorok oktatásának jelenléte. Segítsége.
Ez pontosan így van, ez a lényege a kollégiumi oktatásnak, vagy kutatóvá formálásnak. Hát ezekre látunk külföldön is jó példákat, modelleket, ugye az angoloknál, a kollégiumokban ezek a tutoriális képzések. Valahogy így kell ezt elképzelni, és a történelmi időkben is így volt. Tehát egy nagy formátumú tudós tanár egyéniséghez kötődtek a felvett kollégisták, kis csoportokban néhányan, és őket közvetlenül tudta oktatni és magasabb elvárások elé állítani, és lépésről lépésre ráterelni a kutatói pályára.
Kérem, egy-két tudós tanár nevét emelje ki, akik a fiatalokat oktatták.
Mika Sándor volt a történészeknek a vezető oktatója. Óriási hatással volt Szabó Miklós, a klasszika filológusoknak a vezetője, akik mindketten egyébként az Eötvös kollégiumban tanultak, tehát hamar átvették ezeket a Pajzs Dezső például, ezeket a mintákat, és ezt aztán forgatták, visszavitték vissza a kollégiumba.
1906-ra önálló könyvtárat hoztak létre, szabadpolcos könyvtárat. Ez napjainkra mennyire bővült, mennyivel?
Igen, tudatosan törekedtek a mintaintézmény alapján, ami az École Normale Supérieure Párizsban, hogy legyen egy szabadpolcos nagy szakkönyvtára az Ötvös Kollégiumnak, ahol minden fontos irodalmi tételt azonnal és könnyedén elérhetnek a kollégisták. És ugye Medgyánszky Dénes és Semsey Andor adományainak köszönhetően állt össze, illetve hát az Ötvös hagyatéknak egy részéből állt össze ez a házi könyvtár. Például kedves tanárom Borzsák professzor úr, aki kurátora is volt a kollégiumnak, egészen a második háború végéig úgy működött, és ugyanazt a célt beteljesítette, amit például a párizsi mintája tudnék. Valóban meg tudták venni a megfelelő szakirodalmat, és nem kellett ezek után mindenféle város szerte járogatni különböző könyvtárokba, de sajnos ez a helyzet ugye a háborúval megtört.
És napjainkban?
Napjainkban kettős könyvtárunk van. Létezik ez a régi Ötvös könyvtár, ami hát ugye az Irodalomtudományi Intézet alapításának köszönhetően helyben maradhatott. Ez egy óriási megmenekítés volt, mondhatjuk így, tehát nem hordták szét a bezáratás után, tehát 56 után az intézet elfoglalta ott a helyét az épületben, és a bölcsészeti rész meg is maradt ott, ahol volt. Igaz, hogy az Irodalomtudományi Intézet profiljának megfelelően elsősorban az irodalmi területeket fejlesztették, és oda vásároltak könyveket, de a régi anyag, akár a saját tudományterületemen maradva, a klasszika filológia alapkötetei, azok ugye nem évülnek el, nyilván az új szakirodalom hiányzik, de a szövegkiadások és ugyanígy más nyelvterületeken, romanisztikába sorolhatnám, mind rendelkezésre állnak. Tehát ez egy nagyon fontos báziskönyvtár, ezt az ötvös kollégisták használhatják minden évben, a felvett kollégistákat beiratjuk, és ott dolgozhatnak, nyugodt körülmények között el is vonulhatnak. E régi történelmi könyvtár mellett van nekünk egy másik könyvtárunk, ugye Medgyánszky Dénes nevét vette föl, ezt a 70-es években alapították, úgynevezett ugye szakkollégiumi könyvtárként működik, ez elkülönül a régi ötvös könyvtártól, és ennek az állományának a legfontosabb részei, csoportjai, azok műhelyek szerint vannak szétbontva, tehát teszem azt, a történész műhelyben vannak kézikönyvtárnak a történész vonatkozású kézikönyve, és így sorolhatnám a többi műhelyet. Ez egy önálló entitás, az egyetemi könyvtár, tehát az egyetemhez tartozik ennek a szerves része, ez független az ötvös könyvtártól. Tehát gyakorlatilag a kollégistáknak, teszem hozzá, ha még könyveket használnak, én bízom benne, azért ez nem veszett ki teljesen, bár erősen visszaesett, kettős lehetőségük van, különösen a bölcsészeknek. Ugye a Dögész könyvtár rész, ami jelentős volt a régi könyvtárban, az ide-oda elkerült mindenféle adományok révén földrajzi társasághoz, matematikai intézethez, stb. Azokból csak ilyen relikviák maradtak, tehát az nem mondhatnám, hogy szó szerint kézzel fogható. És ha megengedi, még hozzáteszem, hogy ma e könyvtárunkat ugye nem egyszerűen csak Medgyánszky Dénes könyvtárként szoktuk hát megnevezni, hanem mindig oda tesszük mellé, hogy könyvtár és levéltár. És ez egy nagyon-nagyon fontos mozzanat, hogy épp nemrég mondtam az első éves latinosoknak egy-egy ilyen fogalmat szeretek bevezetni, hogy érezzék, hogy használhatjuk például azt a kifejezést, hogy in situ. Az in situ az azt jelenti, hogy helyben van, vagy helyben maradt. Tehát az egy rendkívüli dolog, hogy az ötvös kollégiumban keletkezett, vagy bizonyos ötvös kollégiumhoz kötődő dokumentumok, azok helyben maradhattak, tehát a kollégiumi levéltárban őrizzük őket. És különösen kedves dolog ez most számunkra, hiszen egy tavalyi pályázatnak köszönhetően felújíthattuk, éppen arra készülünk, hogy majd szeptemberben át is adjuk, a levéltári raktárunkat. Mégpedig nem akármilyen színvonalon, hanem az Európában ismert ugye, raktári polcrendszert vásárolhattuk meg, amikor az ember az helyet kiválóan kihasználva ilyen tekerős polcok segedelmével tudja ugye mozgatni az anyagokat nagy mennyiségben. Őszintén megmondom, az egyik legnagyobb eredménynek ugye fizikai értelemben ezt tartom az elmúlt időkből, hogy európai színvonalú minden levéltári előírásnak eleget tevő levéltári raktárhelyiségünk van, és gondolkodunk tovább, majd a kutatóhelyiséget is szeretnénk majd kialakítani.
A kollégium hallgatóinak a létszáma mennyiben változott az elmúlt 130 évben?
Jelentősen változott, ez teljesen egyértelmű. A történelmi kollégiumban körülbelül 70 fő lakott, és a szobák is úgy voltak kialakítva, hogy kétfős alvó helyiség kötődött egymáshoz, úgy, hogy középen volt egy dolgozó vagy olvasó kis rész. Tehát ezek voltak a történelmi terminussal élve a családok. Tehát a kollégiumban ilyen családok voltak. Természetesen mind a négyen férfiak voltak, de hát ilyen áthallással volt családfő, családanya, stb. Az újkori kollégiumban most, ha megengedi, megemlítem a bezáratás idejét, hogy lássuk, hogy micsoda drámai különbségek vannak a számokban. Ugyanarról az épületről beszélünk, ugyanazról a négyzetméter területről. Tehát a 70 fő után, ugye 1950-es bezáratást követően a tanfolyam ellátó vállalat, ilyen veretes neve volt, 450 hallgatót helyezett el emeletes ágyakon az ötvös kollégiumban. Tehát ez magától értetődik, az abszolút bizonyíték arra, hogy ott érdemi szakmai munka nem volt, nem is lehetett, nem is akartak. Majd amikor 58-tól visszaállították, megtörténik az első lépések, hogy létrejön az ötvös kollégium szakkollégium, Ötvös József kollégium K betűvel írva, én már nem történelmi C betűvel, akkor lépésről lépésre a Tóth Gábor igazgató úr 1983-ra eljutott odáig, hogy az úgynevezett általános kollégistákat, akik nem voltak szakkollégisták, tehát nem válogatott diákok voltak, őket más kollégiumokba helyezték el, és körülbelül olyan 110-120 fő az a létszám, aki most bentlakóként ott van. Hát hozzájuk társulnak természetesen az úgynevezett külsősök vagy bejárók, és ezáltal az összlétszám, tehát hangsúlyozom, nem az épületben, de az összlétszám az 250 fő, vagy akár a fölött is lehet.
A kollégiumban folyó tanárképzés eredményességét mi mutatja? Most is részt vesznek a hallgatók munkájában, a hallgatók oktatásában a tudós tanárok, professzorok?
Őszintén megfogalmazva, az nem átallom többször azt mondani, hogy szinte kizsákmányolja az ötvös kollégium a régi diákjait. Tehát az a hatalmas hátország, ahova ugye éppen nemrégiben a 65. évforduló kapcsán az új kollégium megnyitásának évfordulójához kötődően létrehoztunk egy kollégium Nostrum nevű adatbázist, ahol az volt a célunk, hogy 58 után fölvett összes kollégistát ugye megjelenítsük nevükkel, és hát a szándékaik szerint bizonyos adatokat is mögé teszünk. Tehát itt több ezer főről van szó. És nagyon sokuk ragaszkodik az alma materhez, mindenfajta elvárás nélkül, anyagi elvárásokra gondolok, erre mondom azt, hogy hát bizony a kollégium ez, idézőjelbe téve, ezzel vissza is él. Azért mondhatom ezt bátran, hiszen ez velem is így történt, tehát én nekem meg nem fordult a fejembe soha, amikor egyetemi oktató lettem, hogy én bármit remélnék anyagiak szempontjából az ötvös kollégiumtól. Óriási megtiszteltetés volt, hogy a tanáraim, az akkori igazgató vagy műhelyvezető felkért, hogy órát adhatok. Ez az étosza, ez a mindennap az ötvös kollégiumban. Lehetne mondani más szerkezetekben működő szakkollégiumokat, ahol tudom, egy-egy óraadói díj, az bizony tetemes összeg. Nyilvánvalóan azért mi is törekszünk arra, hogy valamilyen szinten, legalább gesztusok formájában megköszönjük, megbecsüljük a tanárainkat, műhelyvezetőinket, de ahogy mondtam, a kollégium érdemi működése ezen a bizalmon nyugszik, amelynek a lényege az, hogy mi azért vagyunk itt, hogy egymás tudását gyarapítsuk.
Ötvös Lóránt 1919-ben bekövetkezett halála után az utód Teleki Pál lett. Tudósként pontos értesülései voltak az ötvös kollégium kulturpolitikai szerepéről. Melyek voltak a fő elvárások a diákokkal szemben, illetve ez napjainkban megváltozott, ha igen, akkor mennyire?
Folyamatosan változott ez elvárás, hiszen onnan indult a kollégium, ahogy erről beszélgettünk is, hogy minőségi tanárokat kívánt biztosítani a hazának. És miután bizonyságot nyert, és nyilvánvalóvá vált, hogy itt ez az elvárás, ez csak egy rész elvárás, hiszen ezt már az első évfolyamok tagjaival túlteljesíti a kollégium, most Még egy nevet hat mondjak, például Kodály Zoltán, aki nem is lakott a Ménesi úti épületben, hanem megelőző ugye bérleményben volt ő kollégista, ő germanista volt, és mellette járt a Zeneakadémiára. Kiváló germanista, sőt, majd hogy nem klasszika filológus lett, mert olyan kiváló volt ógörökből. Úgyhogy hamar, ahogy mondom, kiderült, hogy itt nem egyszerűen tanárokat lehet képezni, hanem sokkal többre is lehet gondolni, és ennek megfelelően kezdett alakulni a kollégium belső szerkezete, már az oktatás és elvárások szempontjából. Tudnék, egyre inkább azt gondolták, hogy igenis, tehát ez a 20-as évektől kezdődően van így, hogy kutatókat kell képezni, tehát önálló tudományos eredményekre képes diákokra van szükség, és ebbe az irányba kell őket terelni, amellett természetesen, hogy a tanárképzésben is részt vesznek. Tehát ez egy markáns eltolódás a 20-as évektől kezdődően, hogy tudósokat szeretnénk nevelni.
Figyelemmel kísérem a kollégium működését, és látom, hogy a kollégium képzési rendszerét sokoldalúbbá kívánják tenni.
Igen, az volt kezdetektől fogva a szándékunk, hogy kövessük azt a jól bevált történelmi modellt. Akkoriban a természettudósok, bögészek és filoszok éltek csak egymás mellett, idézőjebe teszem a csakot. Tehát magyarán, ahogy az egyetem egyre inkább nyitotta szélesebbre a kapuit, mindenféle disziplína karrá válva jelenik meg és jelent meg az életünkben, úgy igyekezett az Ötvös Kollégium is követni ezt. Mondok egy nagyon egyértelmű példát, ugye kihallott volna a történelmi időkben arról, nem is létezett, hogy informatika. Ugye hát létrejött most már nyilvánvalóan az egyik húzók arra az ELTE-nek, az informatikai kar, úgy döntöttünk, hogy nem szabad lemondanunk az informatikusokról, nyissunk feléjük is, és nyitottunk egy informatika műhelyt. Hasonlóképp létrejött egy társadalomtudományi műhely, nem a legutolsó és a legfrissebb fejlemény pedig a gazdaságtudományi kar. Igaz, hogy ezeknek a karoknak csak részben van kötődése a tanárképzéshez, a gazdaságtudományinak pláne nem, mégis úgy érzem, a közösségben megjelenő és jelenlévő tucatnyi gazdaságtudományos hallgató, vagy fél tucatnyi bentlakó jó hatással van a többiekre. Tehát az a régi eszmény, amit az öregek úgy hívtak, hogy önbeporzás, még inkább, még erőteljesebben megvalósulhat, mert ilyen sok tudományterületet képviselő hallgató találkozik, beszélget és hat egymásra.
Foglalkoznak végzős középiskolásokkal is. Ez mennyiben teszi könnyebbé a felvételét, a bejutási lehetőséget?
Nagyon fontos dolog, amit felvet, mert régóta küszködött már a kollégium, most sem mondom, hogy túl vagyunk a nehezén, az utánpótlás megnyerésével. Tehát korábban úgy fogalmaztam, hogy sokan sajnos egyáltalán nem hallanak a kollégiumról, ez mindig egy rejtély, hogy ez miért van így, de így van. És sokan azok közül, akik viszont hallanak róla, azok megijednek, hogy ide aztán be nem lehet kerülni, mert olyanok az elvárások. Ugye a történelmi időkben, ahogy emlegettem, az a 405-ös kollégista középiskolás tanár megtette a maga dolgát, hiszen elvitte hírét, és ha talált egy tehetséges hallgatót, akkor ajánlásával ide küldte az anyaintézménybe. Ez most is szegről végről működik, hiszen nagyon sok ötvös kollégista, kiváló középiskolai tanár van, de ennél több kell. És ezért gondoltuk ki, két nagy táborunk is van, az egyik az Ötvös József, most már újkori nevén tehetséggondozó tábor, régebben én tehetségtábornak kereszteltem el. Ez januárban van mindig, éppen azelőtt, mielőtt még a diákok beadnák a felvételiket. Tehát mi megpróbáljuk megszólítani az ELTE-re igyekvőket, és ide hívni őket egy héten át, hogy találkozzanak a kollégiummal is. A másik nagy táborunk az pedig az Ötvös József természettudományos tábor, ez július utolsó hetében lesz most éppen idén. Ide pedig nem érettségiző, hanem érettségi előtt álló természettudomány iránt érdeklődő diákokat hívunk meg. Szeretném azt is elmondani, nagyon hálás vagyok a diákjainknak, mert óriási munkát fektetnek abba, hogy minden lehető felületen reklámozzák, hirdessék ezeket a táborokat. És ennek köszönhetően a 40 fős tehetségtáborra és az 55 fős természettudományos táborra jelentős túljelentkezés van, és ezen érkező diákok közül nagy örömömre sokan aztán eljönnek felvételizni és bekerülnek a kollégiumba.
Ugyanakkor ma is emelt követelményeket kell teljesíteniük, mind az egyetemi, mind pedig a kollégium szakkoráin.
Azt szoktam mondani épp a tehetségtáboron, amikor úgy ott vannak a lelkes fiatalok, de azért érződik a szemükön az a bizonyos aggodalom, hogy jaj, mi várhat itt én rám, hogyha ide bekerülök. Hogy higgyék el nekem, ugye sok évet látva már az egyetemi oktatásból, és magam is ötvös kollégista voltam, hogy itt az ötvös kollégiumi munka az nem valamiféle többletterhet jelent a szó szoros értelmében, hogy itt szinte szíjat hasítunk a hátukból, és az a cél, hogy amennyire csak lehet terhelhessük őket, szó sincs erről. Az a lényeg, hogy az a gimnazista, aki oda eljön a tehetségtáborra is, vagy a kollégiumba, azért jött nyilvánvalóan, mert amit szeretne tanulni, az tényleg érdekli. Tehát én már a tehetség szót sem nagyon szeretem sokszor használni, hiszen elhasználták, hanem hogy van-e benne hiteles érdeklődés. És ha ő tényleg szereti azt, amit tanulni akar, akkor a legjobb helyre jön. Mert ugye ezt az egyetemi tapasztalatból mondom, más szakokon is ez megjelenik. A klasszika filológiánál különösen látványos. Tehát vannak, akik latin előtudással érkeznek, latin érettségivel, és vannak, akik nem, hogy úgy mondjam, felrúni szeretném, de mondjuk február 14-én, mert nem tudja, hogy szegény mit írjon be, beírja a klasszika filológiát, mint felvendő szakot. És akkor ilyenek találkoznak az évfolyamon, mindenkinek próbál az ember segíteni, de magától értetődik, hogy aki latin alléképzettséggel jött, az nem tud úgy haladni, ahogy ő azt szerette volna. Tehát kisebb-nagyobb csalódások érik. És ez minden szakunkon így van, hát ilyen az egyetem, mert tágra nyitotta a kapuit. Ezért mit csinál a szakkollégium, mi a feladata, hogy összegyűjtse azokat, akik tudatosan, komoly háttértudással érkeztek, és nekik kínáljon lehetőséget. És ők ezt el is várják. Gondosan oda kell figyelni. Ugye a régi mondás szerint, ha csak magyarul is mondom, hogy teher alatt nő a pálma. Ha nincs rajta teher, az is baj, ha sok a teher, az meg talán még nagyobb baj. Tehát valahogy mi próbáljuk ezt megtalálni, és én azt érzékelem, úgy látom, hogy ez működik.
Beszélgetésünk zárásaként kérem, vázolja fel, melyek a jövő legfontosabb tervei.
Egy ideje már többször megfogalmaztam, és komolyan foglalkoztat, hogy nagyon nagy lehetőségünk lennének még a nemzetközi nyitásban. Nem azt mondom, hogy nemzetköziesítés, mert ez nem magyar szó, hanem valami furcsaság, de ugye ez a műszó az egyetemi közegben. Konkrétan arra gondolok, hogy az ötvös kollégium az egyetem támogatásával a karokhoz hasonló módon önálló Erasmus kapcsolatokat létesíthet, működtethet, tehát egyfajta, ha nem is mondanám, irodának, Erasmus irodának, de egy Erasmust koordináló, önálló egységgé váltunk. Azt szeretném, és erre kezdenek ugye hát figyelni már a műhelyeink vezetői, hogy akár egy-egy műhely vezető, itt beszélgettünk arról, hogy a tudós tanárnak mekkora befolyása van, tehát a saját kutatási területét képviseli, hát mi mást képviselne, és abba tudja legjobban bevezetni a diákjait, és úgy tudnak leginkább gyarapodni. Hát ez még egy ötvös Lorándi gondolat. Most oda akarok kiukadni, hogy mondjuk a kaptafánál maradva, vagy a klasszika filológia műhelyvezető, aki esetleg bizantinológiával foglalkozik, és tudja azt, hogy Európa szerte hol van nagyon komoly bizantinológiai központ, akkor teszem azt Párizsba, vagy Bécsbe, akkor ezzel, vagy ezekkel az intézményekkel felveheti és fel tudja venni a kapcsolatot, megvan a szakmai hitele, létre lehet hozni egy önálló Erasmus kapcsolatot, itt a 18 műhelyünkről beszélek, akár egyszerre 18-at is, és úgy érzem, hogy egy újabb lendületet adhatna a diákjainknak, akik ugye belépnek ebbe a rendszerbe, az itthoni képzésbe, megismerik ezt a szakmai területet, és láthatnák közvetlenül azt a perspektívát, hogy bizony akár a kollégiumhoz kötődő Erasmus helyre később ők ki is mehetnek, és ott tovább tanulhatnak. Vannak már ilyen képleteink, régóta működő történelmi összekötetés fűz minket az École Normale Supérieure-höz, ahova nem csak francia szakosok mehetnek, hanem a természettudós területekről is, az olaszokkal, a bolognai egyetemmel, páviaiakkal, a Collegio Borromeo van ott egy ilyen patinás intézmény, tehát vannak nagyon jó példák. Ha valamit és valahol fejlődni kellene, nem mondom azt, hogy minden tökéletes, de azért hadd mondjam azt, hogy én örömmel látom, hogy milyen szépen dolgozik a kollégium, és nagyon őszintén szoktam ezt megköszönni minden közgyűlésen a jelenvaló kollégiumnak, akik a diákokat és a tanárokat értik, de ha valahol fejlődni lehet, szerintem ez volna.
Kedves hallgatóink, Horváth László egyetemi docenssel, az ELTE kollégium igazgatójával beszélgettünk. A technikai munkatárs Urbán Péter nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Mi csak vándorok vagyunk itt a földön, vándorként éljük életünk, és a szívünk úgy vágyik égi hazánkba, Jézushoz, mert ő az Úr. S a földi sátrunk egyszer összedől, s az életünk majd véget ér. Az angyaloknak kórusához társul énekünk, a szentekkel zengjük örökké.
Ajdunk téged, imádunk téged.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja a Szentlélekről szóló emelkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta.
Az a lélek, amelyik élő kapcsolatban van az Istennel, az meghallja ezt a szelíd hangot. A Szentlélek ismeri a terveinket, ismeri a szándékainkat, és hogyha azok Istenre irányulnak, akkor megtapasztalja az a lélek, hogy az útján, amin vezeti a Szentlélek, olyan lelkekkel találkozik, akiket az Isten magához közelebb akar vezetni általunk. És küldi ezeket a lelkeket, vagy minket küld hozzájuk. De ha nem az Isten dolgában járunk, hanem csak a magunk pecsenyéjét sütögetjük, akkor a jó Istennek nem tudunk olyan eszközei lenni, hogy lelkeket vezessünk hozzá. Kell egyfajta irányultság, kell egy missziós vágy, egy missziós tűz a szívünkben, hogy lelkeket mentsünk, és lelkeket vezessünk az Istenhez, és megismertessük velük a mennyei Atya minden emberi értelmet felülmúló szeretetét, hogy közöljük az emberekkel, és közvetítsük Isten irgalmas szeretetét. Ebben kell járnunk mindannyiunknak, hogy eljussunk és másokat is elvezessünk az örök üdvösségre. Hadd idézzek most betlehemi Szent Míriamtól egy újabb gondolatsort. Szent Míriam mondja, Jézussal imádkoztam a pusztában. Midőn belefogtam az imába, láttam, hogy a föld kopár, a fák kókadoznak, nincs semmi levelük, sem viráguk, sem gyümölcsük, de mihelyt megjelent Jézus, zöldbe öltöztek, tele lettek levéllel, virággal és terméssel. Az állatok is felismerték Istenüket. A madarak dalolni kezdtek, mert látták, hogy Jézus gyászol, és föl akarták vidítani. Az egész teremtés azon volt, hogy földerítse. Minden teremtmény örömöt akart szerezni neki. Egyedül a kövek maradtak érzéketlenek. Hiába volt fény, meleg, harmat és eső, semmit sem használt. Jézus ránézett a kövekre, és ezt mondta, bűnösök, íme a ti képetek. Elküldöm nektek kegyelmem vizét, és ti nem éltek vele, akárcsak a kövek. A Jézushoz hűséges lelkek így szóltak. Urunk, add meg nekünk az imádság lelkét, hogy lelkeket szerezhessünk, akik neked szolgálnak, mint a föld, amely téged szolgál a pusztában. Urunk, mezítelenek vagyunk, öltöztes minket szeretetedbe. Őrizd meg bennünket jelenléteddel, hogy állandóan a te dicsőségedet zengjük, és ezzel megörvendeztessük szívedet. Add, hogy virágot hozzunk, és gyümölcsöt teremjünk az egyháznak. Betlehemi Szent Míriam se tudta volna ezeket a szép szavakat így megfogalmazni, hanem a Szentlélek vezeti, és nem a Szentlélek sugallja neki. És tulajdonképpen rajta keresztül most hozzánk a Szentlélek szólt. A Szentléleknek vannak ajándékai, ismerjük a hét ajándékát, és vannak gyümölcsei, amit Pál apostol Galatákhoz írt levelében olvashatunk, méghozzá az 5. fejezet 19. versétől olvasom most, belevéve ebbe az idézetbe a test cselekedeteit is. Tehát így hangzik az idézet, a test cselekedetei nyilvánvalók. Kicsapongás, tisztátalanság, fajtalanság, bálványimádás, babonaság, ellenségeskedés, viszálykodás, vetélkedés, harag, veszekedés, szakadás, pártoskodás, irigykedés, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás, és ezekhez hasonlók. Mint már előbb mondtam, most ismét kijelentem, akik ilyeneket művelnek, nem öröklik Isten országát. A lélek gyümölcse viszont szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ezek ellen nincs törvény. Akik Krisztus Jézushoz tartoznak, keresztre feszítették testüket, szenvedélyeikkel és kívánságaikkal együtt. Ha a lélek szerint élünk, viselkedjünk is a léleknek megfelelően. Ne törtessünk kihívóan, s egymásra irigykedve, hiú dicsőség után. Eddig az idézet. Tehát hallhattuk a test cselekedeteit, amiket ha valaki elkövet, és abból nem akar megjavulni, azokra azt mondja Pál apostol, hogy nem öröklik Isten országát. És mielőtt a Szentlélek gyümölcseit nézzük meg, hogy idézzem Sziéné Szent Katalinnak a könyvéből, ahol az Úr mondja a következőket. Amikor a lélek a halálos bűn vétkében volt és elhagyott engem, én bűne miatt megvontam tőle a kegyelmet, mert bezárta a vágy kapuját. Így a kegyelem napja elment tőle, nem a nap hibájából, hanem a teremtmény hibájából, aki bezárta a vágy kapuját. Amikor azonban megismeri önmagát és a maga sötétségét, kinyitja az ablakot, azáltal, hogy a Szent Jónásban kiadja a romlottságot. Eddig az idézet. Tehát azt mondja az Úr, hogy aki a halálos bűn vétkében van, attól megvonja a kegyelmet, azért, mert az illető bezárta a vágy kapuját, tehát nem vágyott a kegyelemre, nem vágyott a Szent Lélekre. Megszűnt ez a vágy benne. És ez nem az Isten hibája, hanem a teremtmény hibája, aki bezárta a vágy kapuját az Isten felé, és kinyitotta a kapukat a bűn felé. De azt mondja, ha megismeri önmagát és a saját maga sötétségét, és kinyitja az ablakot, azáltal, hogy a Szent Jónásban kiadja a romlottságot, újra megérkezik a kegyelem. Nem lehet két úrnak szolgálni, a bűnnel radikális módon szakítani kell, és teljes egzisztenciámmal Isten felé fordulni, és teljesen önmagamat neki ajándékozni. És akkor elkezdenek beérni a Szentlélek gyümölcsei. Nagyon találó szó ez a gyümölcs, mert a gyümölcs az szép lassan érik meg, és a fa érleli meg. És ezeket a gyümölcsöket bennünk a Szentlélek érleli meg. És a Szentlélek teszi ízletessé, zamatossá, nem pedig mi. Mert sokszor úgy gondoljuk, hogy ezeket a gyümölcsöket nekünk kell megteremni, és nekünk kell beérlelni. Természetesen megvan a magunk része is ebben, de alapvetően ezt a Szentlélek műveli bennünk. Ha elkezdünk Isten akarata szerint élni, és elkezdjük az Istent szeretni úgy, ahogy azt Jézus nekünk megmondta, az szeret engem, aki ismeri és megtartja parancsaimat. Tehát valóságos és helyes szeretettel elkezdjük szeretni az Istent, és elfordulni a bűntől. Biztosak lehetünk abban, hogy ezek a gyümölcsök érnek, és be is érnek az életünkben. Ismétlem, gyümölcsöket újra felsorolom, szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ki ne vágyna ezekre a gyümölcsökre? Mindannyian ezt szeretnénk, hogy több szeretet legyen bennünk, öröm, békesség, kedvesség. Milyen jó egy kedves emberrel találkozni. Milyen jó egy ilyen embert ismerni, akikben ezek a gyümölcsök megvannak, és folyamatosan érnek. Időnként hallok ilyen gondolatokat, hogy hát én ilyen vagyok, ilyennek fogadjon el mindenki, én úgysem tudok megváltozni, így szeressenek az emberek. Én kimondom az igazságot, ha tetszik, ha nem, és ehhez hasonló megfogalmazásokat hallhatunk. Aki úgy gondolkodik, hogy ő nem tud megváltozni, és nem is akar, azzal a Szentléleknek sok gondja akad. Engedjük meg, hogy a Szentlélek formáljon minket, és ezeket a gyümölcsöket megérlelje bennünk. Működjünk együtt a Szentlélekkel, működjünk együtt a kegyelemmel. Ő önmagát akarja nekünk adni, és önmagával együtt a Szent Háromságot. Vágyakozzunk úgy a Szentlélekre, mint ahogy egy gyermek várakozik az édesapjára, aki nem sokára hazajön, vagy a távolban van, azzal az őszinte vágyjal, azzal az őszinte szeretettel, azzal a nyitottsággal. Jézus mondja, ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Tanuljunk meg újra vágyakozni az Istenre, vágyakozni a mennyországra, vágyakozni arra, hogy jobbá váljak, de ne türelmetlenül, hanem hagyjuk, hogy a Szentlélek megérlelje bennünk ezeket a gyümölcsöket. Amikor megkereszteltek minket, akkor megkaptuk a Szent Lelket a keresztség által, a bérmálkozásban a Szentlélek teljességét, és a keresztény nagykorúságra jutottunk el, és a tanúságtévő élethez is megkaptuk az erőt, és a Szentlélek bennünk van, de hallottam Katona István atyától, nem a püspök úrtól, hanem a budapesti Katona István atyától egyszer egy jó hasonlatot. Azt mondta, hogy úgy képzeljük el a lelkünket, mint a fekete kávé, amiben benne van a cukor. És hogyha a cukor ott van a kávé alján, akkor megkóstoljuk a kávét, és keserű. De ha felkavarjuk a kávéban a cukrot, akkor ugyanaz a kávé már édes lesz. Így van ez talán egy kicsit, hát minden hasonlat sántít, de így van ez a mi lelkünkben lakó Szentlélekkel is, hogy föl kell, hogy kavarodjon ez a lélek, és édessé tegye a lelkünket és az életünket. Ilyen esemény lehet az életünkben például a Szentlélek szeminárium, amit most itt Tarna Leleszen tartunk, már az 5. héten járunk, körülbelül 35-en végzik a 4 faluból, és különböző atyákat hívunk meg, és nővéreket, hogy minden héten az előadást tartsák meg. Szépen haladunk a könyv alapján, és már most tapasztaljuk a hihetetlen csodákat, és a léleknek ezt a felkavaró, szeretetteljes jelenlétét. Már az első alkalom után odajött hozzám egy kedves hívem, és azt mondja, hogy na hát már most megtapasztaltam, hogy a cukor felkavarodott a kávéban. Azt mondja, olyan édességet éltem át, amit nem tudok megmagyarázni magamban. Hát a Szentlélek működik, nem csak a Szentlélek szeminárium által, hanem szüntelenül közölni akarja önmagát, elsősorban a szentségeken keresztül az egyházban, csak nekünk kell befogadóvá válnunk, és megtanulni újra és újra a befogadásnak a művészetét.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója most a Szentlélekről elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Edges foam deep in the corners, faded Cynthia Brown, and yet it's all I have for a postscript, a postscript to its ending. Brighter days, I can see such brighter days where song the sang the sun again, and now we know this time it's for good, and we'll love it once again. Was on fire, but I got a picture of what I used to be.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vétel!